Kalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette, az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.
Pálos olvasókönyv, irodalmi antológia, összeállította Sudár Anna Mária. Gyöngyösi Gergely, Özséb testvér halála. A jámbor és fáradhatatlan Özséb atya, aki az Úristent mindig engedelmesen, övéit pedig készségesen szolgálta azzal, hogy Magyarországon több kolostort alapított, miután sok tanítványát nevelte a szent és vallásos életre, előre megérezte halálát, melyet minden embernek meg kell ismernie. A halálból az életre, az ideig tartó munkából az örök nyugalomba készült. Arról elmélkedett, hogy ki lenne alkalmas a rendfőnöki tisztségre. De a többi testvérnek mégsem mondta el, nehogy a különböző vélemények miatt versengés legyen közöttük, hanem az egybegyűlteknek szép buzdítást mondott. Idézett: hogy mindenek előtt Isten szeressék, azután pedig embertársaikat, mert legfőképp ezt a parancsot adták nekünk. Idézet bezárva. Az erények közül különösen az engedelmességet gyakorolják, mert a mennyországot nem a nemesi származással és a földi gazdagsággal érhetik el, hanem csak a parancsok engedelmes megtartásával szerezhetik meg. Ezután hozzátette: üdvös intelmeit, mint az Úr parancsának rövid kivonatát, tartsák szorgalmasan emlékezetükben, őrizzék szívükben az egybetartozás jeleként. Végül pedig mindegyiket sorban megkérdezte, hogy kit szeretne leginkább rendfőnökké választani. Egységesen mind Benedeket nevezték meg, aki tanítványa és már régóta segítője volt. Szentségekkel megerősödve, mindegyiket atyailag megcsókolta, és könnyek között adott hálát teremtőjének a kapott sok jókért, mert tudniillik, az ő erejével reformálta meg testvéreit. Szeme híjúságot nem kívánt, füle bolondságokat nem hallatott, keze az élvezetekben nem gyönyörködött, lába a híjúságok után nem járt, a gyönyörök illatát nem kereste, az ételeket mértékletesen fogyasztotta, ezeket befejezve, az imádkozó testvérektől körülvéve szép öregen őseihez megtért. A Szentkereszti Kolostorban temették el február 20-án. Tormai Cecil, a jó vándor útja, regényrészlet. A kapu irányából szokatlan zaj verődött el hozzá. Az erdőn lópaták dobbanásai közeledtek. Megálltak a kolostor előtt, és a lovasok erősen csapkodták a zörgetőt. A kapus fráter kiáltozva futkosott. Mások is szaladtak a folyosón, a perjelt hívták. A megnyitott kapunát beáradt egy hang odakintről. Salve fratres remiti! Ung felemelte a fejét. Hol hallotta ezt a hangot? A kolostor küszöbén most a perjel köszöntötte az érkezőket. Domus nostra te salutat! Lépések közeledtek. Elhangzottak. Ung még mindig tűnődve nézett maga elé. hol hallotta? Ez a nap más volt, mint az egyéb napok. Világi utasok, nagy zarándokok érkeztek? És ez a hang? Gondolta Ung. Vajon visszatér-e még hozzá, vagy elmegy innen számára szótlanul? Belső várakozása most ért fel az öntudatáig. Elcsodálkozott, hogy van még valami a világon, amire várni lehet. Napközben csak Fráter Rókus, a fiatal szolgáló testvér jött be hozzá. Letette az eleséget ágya mellett a gyékényre, és félszegen azután is állva maradt. Ung már ismerte őt. Betegségében többször látta ezt a laikust. Hirtelen szőke szemöldöke alatt mindig csodálkozott a szeme. Hosszú arca rózsaszín és csupasz volt, csak is hegyes állán pejhedzett némi világos kis szakáll, olyasféle, mint a korai bárány szőre. Fráter Rókus eddig még sohasem mert Ung előtt beszélni. De most valami nagyon fészkelődött a torkában, mert hegyes állán izgatottan ide-oda mozgolódott a lenszínű kodri szőr. A száját is kinyitotta egy néhány szór, mégsem szólt semmit. Megmártotta két ujját a szentelt víztartóban, és kiment. Az ajtó nyílásakor hangok vetődtek be Unghoz. Emlékezete bágyattan keresgélt ebben a zsongásban, de az a rengeli hang most nem volt a többi közt. Lassanként visszasüllyedt fáradtságába. Elaludt és elfeledkezett. Alkonyattal Fráter Lénárt ébresztette fel. Tenyerén tészta neműt és kis agyakkósóban bort is hozott neki a testvérek ünnepi asztaláról. Tudni méltó, lelkendezett, az ispotályos kolostorunkat nagy tisztesség érte ma. Özséb mester kanonok úr tért be ide fegyveres egyháziak kíséretében, perjelünk látogatására. A barát egy darabig várakozóan leste a hatást, aztán bátortalanul folytatta. A magiszter követséggel van útban a pécsi püspökhöz. Sok hegységeken által lovagolva, egyenesen Esztergomból jöve el ide mi hozzánk. Onnan? Kérdezte Ung fásultan. Sose járt ott, nem ismert ott senkit. Aztán, mintha hirtelen sebb szakadt volna fel fejében, Komáromra gondolt, és a Dunára. Arra fut el a nagy folyó, Esztergom felé. Kinga sírja alatt fut örökké, és mégis vele marad, mint az időtlen idő. Nem vette észre, mikor az ispotályos elhallgatott, és kiment. De a kisfráter lépései ma nem kopogtak odébb a folyósón. Valaki megállította odakin. A cella ajtaja előtt csendes beszéd kezdődött. A beszédbe a prior hangja is beledörömbölt. Talán engem tudakolnak? Gondolta Ung nyugtalanul. Csak be ne jöjjön senki, és a falnak fordította az arcát. Mögötte halkan kinyílt a cella ajtaja. Valaki szólította őt a csendben. Mondották nékem sínylődésedet, miért is bejöttem a te vigasztalásodra. Ung lesoványodott válla, megrezzent. Összehúzott szemmel hallgatózott maga mögé. Ez az a hang volt. De mintha messzebbről jött volna, mint ahol állt, aki beszélt és egyebet mondott neki, mint ami hallatszott. Enyhítő, hűvös olajat öntözött a szíve égő sebére, a lelke poklos parazsára, lágy, hűvös olajat az ő végtelen magányára. Ego te absolvo. Ki mondta ezt? Hiszen nem is mondta. Megzavarodott az elméje? Hogyan hallhat ő ilyent, aki nem kér abszolúciót, aki számára nincs feloldozás? Egyszerre kifordult a cellának. Egy hátravetett csukja sötétjéből előkelő keskeny arc emelkedett az esti szürkületbe. Ung lélegzett vesztve merett oda. Álmodik-e? Jelenést lát? Vagy ott gyötrődik megint a komáromi éjszakán, Kinga kis pitvarkamrájában, és az a csodálatos, szomorú arcú barát néz le rá, aki az ő haldokló párjának mondotta, ego te absolvo. Egyszerre felrántotta őt az ágyon az izgalom. Szédülve kapaszkodott érdes, durva pokrócába. Már tisztán és összefüggően látott maga körül mindent. Feje a falnak esett, vértelen ajka hangtalanul mozdult, aztán nem zárult le egészen, és a némán megnyílt száj, sötét vonala még fájdalmasabb kifejezést adott lesoványodott arcának. Ebben a pillanatban a barát is megismerte őt. Ung szótlan emlékezése már olyan erős volt ekkor, hogy rejtélyesen megvilágította a másiknak az emlékezését is. Te lennél a ma komáromi vitéz? Kérdezte a páter folytottan. De Ung nem felelt erre. Hallgatva hurcolt, sok szenvedéséből szagadoztak ki most a szavak. Atyám, te ismerted Kingát. A páter közelebb lépett. Ders udvarbíró özvegyéről beszélsz? Elgondolkodón merengett maga elé. Valóban ismertem őt, és az úr kegyelme jobban engedte ismernem, mint egyebeknek, mert hogy a gyontatója voltam. Ung szívét hallgatag vonzalom emelte ekkora barát felé. Nem volt néki többé idegen, hiszen ő mindent tudott kettőjükről. Még Mátyás érsek küldött ki az időkben Esztergomból oda, mondotta a páter, mert felette megfogyatkoztak a vésztől komárombeli oltáros papok, és megsokasodtak azok, akiket szólított az úr. Miért? Tört ki Ungból lázadóan szétroncsolt életének kínja. De miért vette el tőlem őt, hiszen nem védettünk mi ketten együtt ellene, és miért vette el édes asszonyanyámat, ősi udvarunkat, apáim földjét, és miért veszett el minden, amit én akartam? Ne zúgolódj, szólította őt a páter szeliden. A telt kezek nem kulcsolódnak, és ekkor olyan lett a hangja, mint Kinga sírjánál, Szent András temetőjének messze éjjelén. Az Istenért nagy utat kell megjárnunk, s közben el kell mindent ejtenünk, hogy végül két üres kezünk szabadon kulcsolódjék össze az Úr előtt. Ung nehezen lélegzett. A páter olyan mozdulattal hajolt le hozzá, mint aki gyónást vesz át. De ő visszahőkölt az ágyon. Nem ezt akarta. Elutasítón rázta fejét. Nincs mondani való. A barát felegyenesedett. Eszébe jutott, amit a perjel erről az idevetődött vitézről beszélt, és végighúzta a kezét a homlokán. Lassú mozdulatának árnyékában sajátságosan megváltozott az arca. Mély nagy pusztulást teljesedett be azóta, hogy utolszor láttalak. Ungot megdöbbentette ez a váratlan eltávolodás. Az elhagyatottság és a magány súlya megint visszazuhant reá. Most már vele sem beszélhet Kingáról, és magáról sem beszélhet többé senkinek. Mikor a páter ismét megszólalt, csak maga elé mormolta a szavakat, mintha nem is Ungnak mondaná. Bizony a ma komáromi idők óta elveszett a Dunáig a birodalom. Elvesztek a hadak, és hontalan a király.
Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!